A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a János evangélium a 14. részéből, az első 21 versből. Tehát János evangélium a 14. részének az első 21 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna néktek, hogy elmegyek, és helyet készítek a nektek, és ismét eljövök, magam mellé vesztek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk hova még, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya énben nem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyámhoz megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, a szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, azért a drága ígéretért, hogy elküldöd a másik pártfogót, a Szent Lelket. A vele való találkozásra várunk ebben az időszakban is. kérünk, hogy tölts ki ránk a te szent lelkedet. Általunk hogy bennünk hatalmasak. Kérünk szépen segítsd, hogy a Szentlélek által bizalommal tudjunk kérni tőled. Tudjuk, hogy te nagy dolgokat ígértél nekünk, ha Szentlélek nevében kérünk. De könyörögve kérünk, hogy bocsáss meg, hogy ennek ellenére mégis olyan erőtelen a hívő életünk. Kérünk szépen, hogy bocsáss meg nekünk, amikor nem harcolunk teljes erőnkkel a magunk bűneivel szemben. Nem akarunk megváltozni, és éppen ezért olyan erőtelen a beszédünk, erőtelenek a gondolataink. Kérünk szépen, Úr Jézus, tisztíts meg bennünket ezektől a bűnöktől. Teremts bennünk tiszta szívet, újítsd meg a gondolatainkat. És kérünk szépen, segítsd, hogy egészen neked szentelhessük az életünket. Köszönjük neked, hogy nem fogyatkozott meg a te irgalmad. Köszönjük, hogy egy járványjal, betegségekkel, teljes időszakban megőriztél, megtartottál bennünket. Könyörgünk hozzád az egészségükben dolgozókért. Őrizd meg őket mindenféle bajban, veszedelem közepette. És könyörgünk mindazokért, akik a maguk munkájában helytállnak, közösségünkért. Kérünk szépen, hogy őrájuk is te vigyázz, kegyelmeddel őrizd meg az életüket. Érezzük, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hogy rád vagyunk utalva. Ezért kérünk és könyörgünk, szólj hozzánk a te igéd által. Helyünket foglaljuk el. És igehirdetésre készülve a 173. dicséretünket énekeljük el. 173. dicséretünk egyetlen versét, nem vagyunk mi magunké.
Tehát a Mózes első könyve 5. részéből itt
szól hozzánk Isten igéje. Énok 65 éves volt, amikor Matusellátot hegy nemzette, és Énok az Istennel járt. Matusellát születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt, és Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. A másik ige pedig a zsidókhoz írt levél 11. részéből, az 5.-6. versből szól hozzánk. A hit bősök, a hit példaképeit olvassuk ebben a fejezetben. Hit által ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyosságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Isten keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a napi bibliaolvasó kalauzunk szerint az emberiség családfáját olvassuk. Kain megölte Ábelt, de mi nem Kain leszármazottai vagyunk, hanem Ádám és Éva harmadik gyermekének, Sétnek vagyunk az utódai. Két dolgot tudunk meg ebből a hosszabb nemzetség táblázatból. Az egyik az, hogy Ádám unokájának az idejében hívták segítségül az Úr nevét. Ha valaki az új fordítás szerint olvassa a Bibliát, akkor észreveheti, hogy nagy U és nagy E szerepel itt a Bibliában. Arra utal ez, hogy Istennek a tulajdon nevéről van itt szó. Ezt az Ószövetség népe nem mondta ki, hanem helyette az Úr szót mondták. De néha előfordul a Bibliában, hogy az Úr szó szerepel, és hogy ezt a kettőt meg tudják különböztetni, tehát Isten tulajdon nevét az Úr szótól, ezért ilyenkor nagy U-val és nagy R-rel írják. Ezt a nevet jelentette ki Isten Mózesnek az égő csirke bokornál. Majd természetesen évezredekkel később. Az egyik teológiai professzorunk, Pákozdi László Márton professzor úr, nagyon gyakran elmondta nekünk, hogy az emberiség történetében előbb volt az egy Isten hit, és utána jött, mint egy roblásképpen a több Isten hit. Az egyisten itt a mindenható személyes megtapasztalásából származik. A vele való személyes találkozásból, hogy ő kijelenti magát az övéinek. Erre több vallástörténeti bizonyíték is létezik. És azután, ahogy az emberiség keveredett, úgy alakult ki folyamatosan a több Isten hit is. Tehát Ádám unokájának az idejében kezdték segítségül hívni az Úr nevét. A nemzetség táblázat bizonyságtétel alapján pedig azt tudjuk meg, hogy 1656 esztendővel később, Noé idejében elhatalmasodott az emberek gonoszsága annyira, hogy Isten megbánta, hogy embert teremtett, és elpusztította özönvízzel a Földet. Énok, akiről mai igehirdetésünkben szó lesz, nagyjából az események felénél élt. Tehát Isten mellé már segítségül hívták, de még nem született meg az a generáció, amelyikről azt olvassuk az igében, hogy az idejükben elhatalmasodott a gonoszság. És őket aztán majd Isten elpusztította az özön vízzel. Ebben az időszakban lett Énok hithős. Nem olvasunk semmi kiemelkedőt az életéből. Sem nagy áldást, sem nagy próbatételt, sem nagy sikert, sem nagy nehézséget. Mégis a zsidókhoz írt levél a hit hősök közé sorolja őt. A hétköznapok hithőse volt. Így olvassuk róla az igében. Hit által ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg őt, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten szemét. Mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ebből a két igéből, az Ószövetségi Nemzetségtáblázatból és a zsidókhoz írt levélből négy dolgot tudhatunk meg Énok életéről. Az első, hogy Énok Istennel járt. A második, hogy bizonyságot nyert arról, hogy ő Isten szemében kedves. A harmadik, hogy Isten magához vette. A negyedik, hogy 365 esztendőt. Vegyük végig ezt a négy dolgot. Az első így hangzik, Énok Istennel járt, és Isten magához vette. Szokás volt a mi népünk paraszti világában, hogy az ősi fejfákra egy-egy mondatban ráírták valaki életének a summázatát. Két-három sorban. Néha egy-egy ilyen rövid összefoglalás többet jelent annál, mintha valaki ő sok mindent részletesen leírná. Ugyanígy van ez Énok történetével is. Róla is csak egy nagyon rövid mondat került megörökítésre. Énok Istennel járt, ezért Isten magához vette. De ez az egy mondat mindennél jobban összefoglalja Énoknak az egész életét. Ma már nem sokat értenénk abból, ha részletesen leírnák a több ezer évvel ezelőtti eseményeket. Nem is fontos az. Ez a rövid összefoglalás jobban példázza Énok életét. Istennel járt, és Isten magához vette őt. Vajon a mi életünket hogyan lehetne így egy-két mondatban összefoglalni. Biztos néhányakról azt mondanák, hogy nagy reménység volt az élete kezdete, és azután mi lett belőle. Vagy azt mondanák, hogy tékozó fiú módjára végül hazatalált. Vagy azt, hogy hűséges volt, mint halálig. Isten áldozatos és áldott gyermeke volt örömben és bánatban. Ha egy-két mondatban foglalnák össze az életünket, mit mondanának erről? Énokról azt mondták, hogy az Istennel járt. Ez a hit lényege. Már a prófétáknál is megtaláljuk ezt a gondolatot. Ámos prófétánál például azt olvassuk, hogy járnak-e ketten együtt, ha nem egyeznek meg. A mi nyelvünkben is előfordul ez a kifejezés, hogy együtt járnak. De ez inkább a pártválasztást, a jegyességet jelenti. Néha megfigyelhetjük azokról, akik együtt járnak, hogy még társaságban is sútolóznak. Egyeztetik egymással a gondolataikat. És igyekeznek úgy megszólalni, hogy azt előtte egyeztették a társukkal. Figyelik a másikat. Észreveszik, hogy a másik mit szeretne. Néha pedig a szó legszorosabb értelmében is egyszerre lépnek. A kívülvalók hamar észreveszik, összetartoznak. Együtt járnak. Ilyen kapcsolata volt Énoknak az élő Istennel. Figyelt rá, kereste a közelségét. Az imádkozásban elmondta a saját gondolatait, és figyelte, hogy Isten mit akar az életével. Hozzáigazította minden lépését. Istennek legyen hála, amikor egy hívő ember hittel vallja, ó, mi hű barát a Jézus. Megígérte nekünk, hogy ő a mi barátunk lesz, ha az akaratát cselekedjük. Együtt járhatunk vele, hozzáigazíthatjuk a lépteinket, nem hagy el bennünket. Ma is lehet ugyanúgy Istennel járni, ahogy tette ezt Énok. És miközben Énok Istennel járt, a mindenható egy bizonyságot adott a számára, hogy őt elfogadja. Így írja ezt a zsidókhoz írt levél. Elragadtatása előtt azonban bizonyosságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Együtt járt az Úrral, és egy bizonyosságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Ezt a boldog megtapasztalást nevezi a Biblia üdv bizonyosságnak. Így szoktuk ezt nevezni, inkább így mondom pontosan, így szoktuk ezt nevezni, hogy üdv bizonyosság. Nem a Bibliában találjuk ezt a kifejezést, de nagyon gyakran használjuk ezt. Az üdv bizonyosság azt fejezi ki, hogy egy keresztény a megtérése után teljes biztos abban, hogy Istennel megbékélt, örök életet kapott, az ítélet végbe vett fölötte, és ő irgalmasságot nyert az élő Istentől. Az új szövetség nem azt tanítja, hogy mi reméljük az üdvösségünket, hanem azt tanítja, hogy bizonyosak lehetünk az üdvösségünkről. Ennek a feltétele a hit. Így mondta ezt Jézus Krisztus. Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Tehát arról beszél a Biblia, hogy a megtért hívő ember bizonyos lehet az üdvösségéből. Ezt nevezzük üdvbizonyosságnak. Sokat idézhetnék még a Bibliából olyan gondolatot, amelyik aláhozva megerősíti ezt. Ez nem valamiféle fantazmagória, nem valami kegyes túlzás, hanem éppen a Krisztussal járás következtében jutunk arra a felismerésre, hogy aki az életünk a földi 60-70 esztendő alatt, azért leszünk majd az örökké valóságban is. Hozzátartozunk, a halál sem választhat el Krisztustól. Nekünk az üdvösség minden, mert tudjuk, hogy az üdvösség nélkül minden semmit ér. Énok üdvbizonyosságnak az előfeltétele a hit. Ez valósult meg a hétköznapi életében, úgy, mint együttjárás Jézus Istennel. Mi is, ha együtt járunk Jézus Krisztussal, akkor nekünk az üdvösség minden lesz, mert tudjuk, hogy az üdvösség nélkül minden semmi. Azután a harmadik gondolat így hangzik, hogy Isten magához vette. Keresték a barátok, az ismerősök, de nem találták. Ebből pedig arra a következtetésre jutottak, hogy ha Énok Istennel járt, akkor nem történhetett vele semmi más, mint az, hogy magához vette őt az élő Isten. A hívő emberrel ez történik azóta is. Magához veszi őt az Úr. Ez történt például István vértanúval. Kivitték a városon kívülre, és ott megkövezték. Nem tett semmi rosszat. Nem követett el olyan bűnt, ami miatt megérdemelte volna a megkövezést. Egyszerűen fanatikusok végrehajtották rajta ezt az ítéletet a Krisztusban való hitéért. Ott állta körülötte a felbőszült emberek. Követ ragadtak és készültek, hogy agyon kövezzék Istvánt. István pedig ott abban a rettentő percben nem azokat az embereket látta, hanem látta a megnyílt eget, és látta Jézust, amit ott áll az Atya jobbján. Miért látta úgy Jézust, hogy áll? Azt mondják az írás magyarázók, hogy fölállt a trónjáról, és elindult, hogy magához vegye az ő tanítványát, a vértanú Istvánt. István nem a megkövezőket látta, nem a halált, hanem Krisztust látta mindezek helyett. Ez történik majd a bűnbocsánatot nyert emberrel. Nem a halált látja, hanem Jézust. Ő fogja meg a kezét, és vezeti át abba az országba, amelyben helyet készített a számára. Hiszed, hogy amikor el kell engedned itt a földön, mindazoknak a szerető kezét, akikét fogtad, és akikét tartott, akkor az övéknél egy hatalmasabb kéz. A Krisztusé fog meg, és átvisz majd ebből a bulandó világból az ő örökké való országába. Abban az országban, amelyikről megígérte, hogy ott helyet készít a számunkra. Így mondta szó szerint. Elmegyek és helyet készítek nektek, és ha visszajövök, ismét magamhoz vesztek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Tehát nem a halál jön elértünk, hanem Jézus Krisztus jön visszaértünk. Ő vesz magához bennünket. Nem a betegség viszel, nem egy baleset viszel, hanem Jézus Krisztus feláll, értünk jön, magához visz az ő országában. Énok életében Istennel járt, ezért nem látott halált. Egyetlen Istenben bízó életnek sem kell félnie a haláltól. De ha ez így van, hogyan lehetséges az, hogy az Úr Jézus mégis rettegve, félve imádkozott a Getsemáné kertben? Mégpedig úgy imádkozott, hogy nem csak nagy könnycseppek voltak az arcán, hanem azok vércseppek is voltak. Félve, remegve készült az utolsó órájára. A megkorbácsolástól félt volna. Talán attól, hogy félholtra verik, hogy szögeket vernek a kezébe, attól félt, hogy megalázzák és kigúnyolják, vagy esetleg attól, hogy a tanítványai megutamodnak, és még ők is elhagyják őt. Nem. Ő a kárkozat hatalmától él. Ő a kárkozat hatalmától félt. Amit helyettünk és értünk kellett elszenvednie. Mert ő valóban elszenvedte a kárhozat kínját. Azért, hogy nekünk soha ne kelljen. Neki meg kellett járnia ezt a rettenetet. Oda kellett állni a legnagyobb veszélybe. Az ellenség torkán. Hogy mi pedig bejuthassunk az örök életre. Ő a kárhozaton keresztül, kárhozat helyett, a kárhozatot elkerülve bevisz bennünket az Atya országába, a mennyei hajlékba, ahol elkészítette a számunkra a helyet. Aki Krisztusban van, ezért nem kell félni a haláltól. Évezredek óta prédikálják ezt a keresztények. És a világ megtanulta. Csak hogy kifelejtettek belőle egyetlen szót. Azt, hogy a hívő embernek nem kell félnie a kárhozattól. A hívő embernek nem kell félnie a haláltól. És mivel ezt a szót, hogy hívő, kifelejtették belőle, azt hirdeti felelőtlenül, hogy senkinek sem kell félnie a kárhozattól. Pedig csak akkor nincs halál a számodra, akkor nincs kárhozat a számodra, ha te Krisztusban vagy, akkor nyugodt lehetsz, akkor bizonyosságban élheted le az életüket. Én ezt akkor éltem át igazán, amikor egyszer hatalmas hegyek között egy kötélpályán, az egyik csúcsról a másikra vittek át bennünket. Benne voltunk egy kabinban, csodálatos volt a kilátás, alattunk elképzelhetetlen mélységű szakadék. És ott a kabinban biztonságban érhettük magunkat. Így van ezzel minden hívő ember, aki Krisztusban van. Krisztus megóvja, védelmezi az életét. Biztonságban van. De mi lenne, ha a kabin nélkül csak úgy egy kötélen kellene átmennünk? Az egyik magaslattól a másikig. Mi Krisztusban vagyunk, és ez teljes biztonságot és teljes oltalmat jelent a számunkra. Persze felmerül mindjártban az a kérdés, hogy hogyan lehetett élünk Krisztusban, hiszen ő több ezer évvel Krisztus előtt született. Kedves testvérek, de mégis, csak egyedül Krisztus által van az üdvösség. Mindazok, akik Krisztus előtt születtek, egyedül csak Krisztus által üdvözülhetnek. A Jelenések könyve 13. részének a 8. versében olvassuk erről egy így. Megöletett a bárány, a világ alapjainak a letétele óta. Tehát Jézus Krisztus megváltásának a műve kihat az egész világra, a világ alapjainak letétele óta. Azokra is kihat, akik még nem tudtak Krisztusról. De ők is egyedül csak Krisztus érdemeiért üdvözülhetnek. Hiába lett volna akármilyen hívő élete, akármilyen becsületes, tiszta élete is Énoknak, ha nem hal meg érte is Krisztus, Énok nem üdvözölhetett volna. Szükség itt még az Újszövetségi igéből egyetlen egy szót megmagyarázni. Így szól ez, hogy megjutalmaz. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A megjutalmazza szót nem úgy kell érteni, hogy mi teszünk valamit, aztán azért megkapjuk a minket megillető jutalmat. Szó sincs erről. Az üdvösséget ajándékba kapjuk. Szó sem lehet ilyen 50-50 szemléletről, hogy mi is teszünk valamit, Isten megad egy jutalmat erre. Mi az üdvösséget kegyelemből kapjuk hitáltal Krisztus érdeményét. Ez az a keresztény igazság, amiben minden keresztény ember egyetért, bármilyen felekezethez is tartozik. A negyedik gondolat, amit ki szeretnék emelni, az Ószövetség lapjaiból való. Énok 365 esztendőt élt. Vajon miért volt ilyen rövid az élete? Talán azért, hogy ne fertőzze meg az idegen világ. Ha az életét Noéhoz vagy Matuzsálemhez igazítjuk, akkor rövid volt a földi élete. De ez a 365-ös szám a teljességet fejezi ki. Az én napjainak a száma ez. A teljes esztendőt fejezi ki. Teljességet élt élünk. Teljes volt az élete, akkor is, ha jóval röviden ideig élt, mint az előbb említettek. Érdemes is megjegyezni, hogy az életünknek nem a tartalma számít, hanem a tartalma. Lehet, hogy valakinek nagyon rövid az életének a tartalma, de mégis teljes a tartalma. Bizonyára az édesanyja meg az édesapja azt kérdezte, hogy miért ilyen röviden halt, röviden élt az ő gyermekük. A Szentíró viszont meglátta, hogy Énok eközben teljes életet élt. Nem félbe tört, hanem másoknál ugyan korábban halt meg, de eljutott a teljességre. A hívő ember tudja, hogy akkor hal meg, amikor az Úr elhívja. Énok erre a 365. évében jutott el. Mi közülük néha előfordul, hogy valaki a 30-as évek derekán, lehet, hogy később éjségében. Bármikor elhívhat az Úr. A mi dolgunk az, hogy készen legyünk. Énok Istennel járt, a mindenható pedig magához vette őt. A hívő embernek az lesz a legnagyobb meglepetés a halál pillanatában, hogy nem a halált fogja meglátni, hanem az élő Krisztust. Olyan lesz ez, mint amikor egy kisgyermeknek át kell mennie valami szörnyűségen. És akkor az édesanyja felemeli, magához szorítja az arcát, hogy a gyermek ne lássa azt a szörnyűséget. Csak az édesanyját lássa. Amikor eljön a számunkra a halál perce, akkor mi sem a kárhozatot fogjuk látni, hanem csak egyedül Krisztust. Mindnyájan szeretnénk hithősök lenni. Akár úgy, hogy eljussunk a hívő élet csúcsaira, és egy ünnepélyes pillanatban elmondhassuk, hogy mindezek közepette alázatosak maradtunk. Akár úgy, hogy egy nagy próbatételben hűségesen kiálltunk a nehézségeket. Mi szeretnénk hithősök lenni. De a legtöbbünknek nem ilyen nagy dolgok adatnak meg, hanem a hétköznapok egyszerűsége. Ezekben is lehetünk hithősök. Vigyázzunk arra, hogy nehogy valami rendkívülit várva éppen a hűséget mulasszuk el. Isten adja meg a számunkra, hogy Énokkal együtt mi is győzedelmes, hívő életet élhessünk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük a Te végtelen nagy kegyelmedet, szeretetedet. Valljuk, hogy nem érdemeljük meg jóságodat és irgalmasságodat, de köszönjük, hogy nem fogyatkozik meg a Te kegyelmességed. Köszönjük, hogy így megtartottál bennünket az elmúlt héten is. Köszönjük, hogy gondot viseltél rólunk. Imádkozunk hozzá gyülekezetünk betegeiért. Imádkozunk hozzá azokért, akik kórházban vannak, különösképpen is a koronavírus járványban szenvedőkért. Könyörünk hozzá azokért, akik otthon lábadoznak. Kérünk szépen, hogy te tartsd meg őket is. Hisszük azt, hogy gondod van az életünkben. Kérünk, hogy irgalmas szereteteddel segítsd, hogy akármikor hívsz haza bennünket, készen legyünk. Könyörünk hozzáadunk népünkért. Kérünk szépen, hogy adj itt Magyarországon is egy nagy ébredést. Az, hogy mind többen megtérjenek, hozzád találjanak, a te akaratodat kövessék. Könyörünk hozzá országunk vezetőjét, hogy bölcsen a te akaratod szerint tudják irányítani nemzetünk életét. Imádkozunk hozzá a határainkon túlélő testvéreinkért. Kérünk szépen, hogy őket is te tartsd meg. És adj erőt a számukra, hogy a nálunk nehezebb próbatételeket hordozni tudják. Így kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk. Nagy szereteteddel te vezess, te hordozz, te tarts meg bennünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség